Tehát János 12, 35 és 36 áll. Isten igéjét fennállva hallgassuk. Jézus ezt mondta nekik, még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig járatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmában ne kerítsen titeket. Mert aki sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek.
Nem tudom, hogy hányan tudjátok rólam, hogy néha szemüveget kell viselnem. Nem tudom, mennyivel intelligensebben nézek ki. A nevetés vitéve nem annyira. De igazság szerint ez egy nagyon iti-piti korrekciót végez az én szememem. Egy rutin vizsgálat alkalmával deríthették ki, hogy az ilyen nagyon apróska dolgokat, ami nagyon messze van, azokat kicsit szellemképesen látom. Hogyha előttetek van ez a tábla, hogy ugye olvasni kell a betűket meg a számokat, akkor ugye a legalsó két sorban ugye a C betűt, O betűnek és a H betűt, N betűnek, tehát körülbelül ilyen minimális kis problémákat javít, tehát biopira nincsen benne, olvasáshoz és esetleg vezetéshez, számítógép használathoz ajánlják. Sajnos nem vagyok annyira következetes, hogy mindig használjam, de valóban nagyon sok segítséget tudott adni. Amit először felvettem, akkor egy ilyen megvilágosodhatott a betűk, és a minden élesebb lett, és minden kicsit olyan fantasztikusabb lett. A látásunk az egy nagyon becses dolog, és nagyon pici kis zavar is ebben a látásban, ez nagyon tudja zavarni az embert. Nem tudom, ki ezeknek ment már bele bármi a szemébe, egy porszem akár, milyen aprócska, ilyen töredék milliméter, és mennyire zavarja az embert a látásban, és egész addig, amíg ez ki nem jön onnan, szinte másra sem tud figyelni. A látásunk az egy nagyon becses dolog, és ilyenkor az ember mindig eljárt a gondolattal, vagy én is eljártam a gondolattal párszor, hogy milyen lehet az, amikor ezt elveszíti az ember, amikor nem lát. Mennyivel másabb az a világ, amit a vakemberek vagy a körülöttünk élő látásban sérült emberek éreznek, függetlenül attól, hogy gyerekkorútól kezdve van ez a vakság, vagy pedig később veszítik el. Aztán többen tudjátok rólam, hogy rajongója vagyok a tudományos fantasztikus irodalomnak, és van egy kisregény vagy novella, amit Wells írt, aminek az a címe, hogy A vakok országa. Ez egy érdekes gondolatkísérlet ez a regény, ami arról szól, hogy van egy ország, ahol minden ember vak. Születésétől fogva nem is tudják, hogy mi az, hogy látni. Tehát ez egy ilyen elzárt kis völgyben, mindentől eltűnt, tehát hogy nehogy véletlenül valaki egy konkrét országra gondoljon. És ebbe az országba betéved egy látó ember. És akkor persze az elején mindenki gondolja, hogy persze tudom, mi lesz a regénynek a vége. Hát ugye ismerjük a mondást, hogy vakok között férfi meg a király, hát akkor egy látó ember aztán meg pláne. Hát valószínűleg az, amit ő tud, és ami az ő képessége ebben az országban, az őt biztos, hogy mindenki fölé fogja emelni. És egész biztos, hogy uralkodni fog rajtuk, és egyfajta a megvilágosodást fogja nekik elhozni. A regény közepétől és a vége felé egészen más történik. Ezek a vakok eleinte tényleg úgy néznek erre az emberre, mint aki fantasztikus, hihetetlen dolgokat mesél, színek, nem is tudjuk, hogy mi az, hogy egyszerűen kitágul a tér, amikor ő beszél róla. De aztán elkezd őket zavarni, hogy olyan dolgokat akar nekik adni, amit ők sosem kaphatnak meg. Olyan dolgokról beszél, amit ők nem is értenek. És szeretnék, hogyha ő se lenne ilyen különleges, hanem egy lenne közülük. És megindul a harc azért, hogy őt is vakká tegyék. Természetesen nem sikerül a végén nekik, de kis híja van, tehát ez a történet vezetéséből függ, csak a érdekes arány fordítás ez, hogy mi lenne, hogyha körülöttünk élnének vakok, és csak mi lennénk a látásnak a birtokában. Van egy másik, sajnos még nem láttam ezt a kiállítást, de lehet, hogy közületek volt már más ezen a múzeumi, úgy tudom, hogy már állandó kiállítás is van valahol, láthatatlan kiállításnak hívják, ami arra épül, hogy berendeznek egy szobát, vagy több szobát, például otthoni környezettel, vagy utcai környezettel, zajokat, szagokat vezetnek abba a terembe, viszont fényt nem. És a látogatók, akik látnak, kipróbálták azt egy rövid időre, hogy milyen az vaknak lenni. És csak is a többi négy érzékszervükre hagyatkozni. Azt, hogy nem kell mondanunk, hogy a öt érzékszervünk közül a látás mennyivel több talán, vagy mennyivel több mindent közvetít felénk, mint a másik négy. A hallásunk egy bizonyos távolság után már nem működik. Bizonyos messziről, bizonyos távolságban már nem halljuk a dolgokat. A szaglás, ízlés, tapintás megint csak úgy szinte az ember közvetlen környezetére korlátozódik, a látás viszont nem. Tehát aki járt már egy nagy toronyban, vagy valami helyzetein, látja, hogy tudja, hogy milyen messzire lehet ellátni, és mennyi információt közöl egy tárgyról, amit csak meglátunk a látáson. Elég sokkoló ez a kiállítás többek szerint, hogy mennyire elveszettnek és mennyire bizonytalannak érzi magát, amikor a teljes sötétség veszik körül. Talán épp ezért nem véletlen, hogy a Bibliában is milyen sokszor fordulnak elő vakok, a vakság mint fogalom, a sötétség, világosság és a vak embereknek az említése. Részben ők csodáknak az alanyai, akiket meggyógyítanak, részben pedig, mint jelzőként használja úgy Jézus, mint más írásokban más proféták vagy más könyvírók, a vakságnak, mint szinonimának a kifejezését. Néha használják a farizeusok, a zsidó vezetőkre, akik tudnak dolgokat, de nem látnak. Tehát ők csomó dolgot tudnak, viszont a szemük, vagy a lelki szemük az zárt bizonyos dolgokra. És később az új szövetség folyamán egyre inkább a vakemberek a hitetlen embereknek a szinonimája, vagy pedig a megfelelője lesz, és egyre inkább általánosságban, a sötétségben, vakságban lévő emberekre vonatkozik. Milyen is az, amikor fény gyúl a sötétségben? Nem tudom, olyasmit érezhetek-e már, hogy ültek egy sötét szobában, nem tudjátok, hogy mekkora az a szoba, hiszen semmi támpontotok nincsen, mondjuk ha hangosan kiáltat és visszhangzik, akkor mondjuk nagy helyiség, de mondjuk ez sincs, és valaki kinyitja az ajtót, vagy felgyújtja a lámpát, és hirtelen minden világos, minden a helyére kerül. Minden lyukban világosság lesz, minden egy kicsit úgy formát nyer, távolságot nyer, méretet nyer. Érdekesség, hogy olyan tárgy, vagy olyan fényforrás, vagy sötétségforrás viszont nem létezik, ami egy világos szobában sötétséget tud magából árasztani. Hát éppen ezért a sötétség és a világosság azért, bár ellentétei egymásnak, felszerelni nem igazán lehet. Nem létezik olyan, hogy valahol, ahol világosság van, anélkül persze, hogy a fényt elvennénk, valami tárgyal, valami sötétségkeltő eszközzel sötétséget tudjunk csinálni. Sőt, általában a tudósok azt mondják, hogy a fekete szín, az igazi fekete szín nem is létezik gyakorlatilag, az csak a fénynek a teljes hiánya, a fényvisszaverődés teljes hiánya, onnan tudjuk, hogy ott van valami, hogy kitakarja, ami mögötte van. Persze ilyen szuper sötét anyagot még nem sikerült előállítani, nagyon-nagyon közel vannak már hozzá. Nagy szenzáció, amikor egy pár ezreléket a sötétségén tudnak változtatni, de a szuper sötét, teljesen sötét anyag nem is létezik gyakorlatilag. Mondtam, ezeket nem lehet felcserélni, ahogy Ézsaiás mondja az 5. rész 20-as versében, a könyvében. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség, akik állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Szóval minél több példával megvilágítani, szó szerint megvilágítani ezt az igét, hogy ezek a dolgok nem felcserélhetők egymással. Akinek megvan az egyik, annak nincs meg a másik. Talán nem véletlen, hogy a világosságot, a világosság fogalmát sokszor tanítja a Biblia Isten Jézussal kapcsolatban. Erről maga Jézus is elég egyértelműen fogalmaz. Azt mondta a farizeusoknak egy alkalommal, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem járhat a sötétségben, hanem ővé lesz az életnek világossága. Lehet, hogy ezen a mondaton többször csak úgy átszaladunk, hát igen, Jézus a világosság, aki vele van, az világosban van, de a mondatnak van egy nagyon fontos része, aki engem követ nem járhat a sötétségben. Vagy mit jelent ez, hogy nem járhat? Valószínűleg nem arról van szó, hogy az embernek a döntési szabadsága az eltűnne, és ilyen agytalan bárként csak azt tudjuk csinálni, amit Jézus mond. Tehát nem ilyen robotokat teremt Isten azzal, amikor a világosságot elhozza az életükbe. Talán nem is arról van szó, hogy nincsen engedélyünk rá, vagy nem szabad. Tehát, hogy a hívő ember nagyon akarja a rosszat tenni, de hát ugye nem szabad. Nem ezt mondja az ige, hogy aki hívő, az nagyon szeretne sok-sok bűnös dolgot megtenni, csak hát Istennek ugye van ez a tiltása, ami hát sajnos valahogy úgy elénk állította. Bár már ez egy kicsit közelebb van talán az igazsághoz. Itt Jézus arról beszél, hogy aki őt hitben befogadja, az képtelen lesz a sötétségbe járni. Pontosan azért, amit az előbb mondtam, mert a sötétség és a világosság nem lehet egyszerre az emberben. Vagy az egyik van, vagy a másik van. Már pedig, aki Jézus befogadja, és Jézus, aki maga a világosság él a szívében, ott már nem fér el a sötétség. Tehát ő már nem fog a sötétségben járni. Ez az ige, ez ige részben három szakata van ennek a folyamatnak. Ki a világ világossága, mi az ember döntése, és ezért megkapja ő az élet világosságát. Ebből az igéből, ebből a rövid mondatból megtudjuk, hogy maga Jézus az, aki a világ világosságát nevezi magát. Aztán az ember választ, hogy jár-e vele, és választja a világosságot a sötétséggel szemben, és ezért ő elnyeri az élet világosságát. De mit jelent az, hogy fényben lenni az ige szerint? Hát most tudjuk, hogy milyen fényben lenni, ha körülnézünk, most éppen fényben vagyunk. Lehet erősebben, gyengébb fényben lenni. Amikor valami nagyon fényes dolog van a közelünkben, nem tudom ki az, aki emlékszik régi krimikre, gyakorlatilag régen a krimikben egy elengedhetetlen klisé volt egy olyan jelenet, amikor a vádlottat vagy a gyanúsítottat leültették egy asztalhoz, és jó erős lámpával egy sötét helyiségben a szemébe világítottak. Ez mondom, szinte elengedhetetlen kelléke volt egy ilyen filmnek. Ez egy ilyen pszichikai megtörése a delikvensnek. Két okból, egyrészt fizikailag is nagyon fájdalmas, amikor ilyen erős fényel sötét helyiségben hogy a szemedbe világítanak. Másrészt viszont pszichikailag is nagyon rossz, hiszen egyrészt nem látod, hogy ki beszél hozzád, egy kicsit olyan testetlen hangok veszik körül az embert ilyenkor. Illetve van egy ilyen érzés az emberben, hogy most úgy nincs takargatni való. Annyira életfényben van, hogy itt nincsen eldugni, eltakarni való dolog. Itt most mindenre fény derül a szó átütés igazi értelemében is. Azt az, ami fényes és valami átlátható ezért, ez egyszerre a biztonságot, és egyszerre kicsit talán félelmet keltő az Istennek a világossága. Amikor Istennek a világossága ráragyog az emberre, akkor minden, ami addig a lelkében volt, az fényre kerül. Minden. Minden, ami bűn, minden, ami sötétség, minden, ami rossz volt az életedben, Isten meg akarja neked ezt mutatni, és rávilágít. Olyan erős fényel, ami egyetlen egy zugot nem hagy sötétben. És ezzel meg akarja mutatni, hogy igen, rengeteg sötét sarok van a te életedben. De ezért eljöttem én, a világosság, és meg akarom neked ezt mutatni. Biztonságban vagy, most már látod a dolgokat, tudod, hogy hol vannak a határai. Tudod, meddig mehet, tudod, hogy mit lát magad körül. Nincsenek szükségek most már sötét sarkokra. Most már van világosság, ami melegen és fényesen belagyog téged. És ezzel elkezdődhet az, hogy megtisztuljon az életed. Azt mondja az ige, hogy ugyanúgy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jó tetteiteket látva dicsőítsék mennyei atyátokat, mondja Máté evangéliuma. Akkor hát nem ez a végső állomás, hogy sötétségből hirtelen kapunk egy nagy fényforrás, és vége. Itt az igen, más van, mi is világítsunk. Kaptunk valami fényt, fény derült a dolgokra, és most nekünk is világítani kell. Isten nem lámpát ad a kezünkbe, hanem inkább az hasonló ez az érzés, tudom, én nagyon vizuálisan tudom, szoktam gondolkodni. Mindenkinek, aki gyerekkorában, vagy vannak gyerekei, biztos vannak olyan kis apró műtyürkéje, amik a sötétben világítanak, hogyha sokáig fényen volt. Én foszforeszkáló kis bábuk, vagy valamiféle tárgyak. Ezek azt csinálják, hogy amikor napfényen vannak, akkor magukba szívják a fényt, illetve megkötik, hanem visszasugározzák azt a fényt, amit beléjük ivódott egy ideig. Aztán egy szépen elhalványolnak. Tehát ahogy így tudom elképzelni azt, hogy Isten időről időre ezt a világosságot, nap mint nap el kell kérni tőle ezt a világosságot, amivel én világíthatok utána egész nap. Ez persze idővel kimerül, ezért ismét Istenhez kell fordulnom, hogy ezt a világosságot megint nekem adja. De mit jelent az, hogy világítani? Mit jelent ez a szó a Biblia értelmezésében? Itt azt mondja, hogy jó tetteiteket látva dicsőítsék atyátokat, tehát valószínűleg példát kell mutatnunk az életünkkel. Meg kell mutatni azt, hogy a mi életünkben már nem a sötétség van, hanem az a világosság, amit Istentől kaptunk. És ezek után már ezt mondja az ige. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni, és ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Jézus volt a világ világossága. Mi úgy döntünk, dönthetünk, hogy nem akarunk a sötétségben járni, és ezért megnyerjük magát, a világ világosságát. Maga Jézus fog belőlünk élni. Rajtunk keresztül. Akkor hát a világítás azt jelenti, hogy hirdessük az evangéliumot. Az evangélium fényével világítsunk be a sötétségben, ami körülöttünk van. Mutassunk rá, hogy milyen sötét dolgok vannak a világban. Talán úgy vannak ránk nézni, mint a vakok arra a látó emberre. Hiszen ez az ember olyasminek a birtokában van, azért nem is érthetünk. Azt mondja az írás, hogy aki nem hisz, az nem is fogja érteni, hiszen isteni dolgok vannak abban, Isten dolgai vannak benne. Lesznek olyan helyzetek, amikor úgy fogod magad érezni, mint egy látónak a vakok országában, és próbálsz valamit elmagyarázni, ami neked az életed, és te látod, és te megéled azt, de az emberek nem is értik azt, hogy miről beszélsz. Isten szerint ilyen iránymutatás másoknak. És ahogy az kezdetben felolvasott ige mondja, János 12.36-ban, amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezt mondta Jézus. Mi ez a három dolog, amit a világossággal kell tenni? Birtokolni. Egyfelől elhinni, hogy ez a tiéd, és élni vele mások javára. Imádkozz. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy te jöttél be a világba, mint a világ világossága. Köszönöm, hogy a mi sötétségünk, amely korábbi életünkben volt, ez miatt a fény miatt lehet teljesen és tökéletesen világos. Köszönöm, hogy arra hittál el bennünket, hogy ezt a világosságot továbbadjuk, más emberek életébe is bevilágítsunk. Add, Uram, hogy tudjuk ezt tökéletesen maradéktalanul betölteni. Köszönöm, Uram, hogy használt bennünket erre. Olyan sok a vak körülöttünk, akiket a szemeiket meg kell nyitni. Uram, te képes vagy erre, de használj bennünket erre. Köszönöm, Istenem, hogy mi lehetünk a világ világossága. Amen.